Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a következő szűk fél órában tőzsdei témáról, valamint beszélünk majd a bérlakáspiacról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Sikeres tőkebevonást hajtott végre a budapesti értéktőzsde kis és középvállalkozási tőzsdei platformján az X10-en jegyzett Navigator Investments nyerté. A cég tőzsdei tanácsadás és befektetési szolgáltatások mellett ipari termeléssel és gyógyszerfejlesztéssel is foglalkozik. A kibocsátott új részvényeket intézményi befektetők jegyezték le. A cég igazgatóságának elnöke szerint mindenképpen előnyös a tőzsdei jelenlét, mert ezzel a piac szereplői is plusz információkat kaphat. Jutasi Zoltánnal Németh László beszélgetett, elsőként a tőkebevonásról.
Sikeresnek mondható a művelet?
Én azt gondolom, hogy igen. Abból a szempontból, hogy intézményi befektetők jegyeztek a Navigator részvényekből ezek új kibocsátású részvények. Mindenképpen a jelen helyzetben továbbra is azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évnek a tőkepiacán végbe menő folyamatok, vagy azok a állami papírpiaci hozamok, akár a kis papírok iránti kereslet, az hát még mindig nem mondható túlzottan élénknek, úgyhogy ilyen időszakban, ilyen gazdasági környezetben az, hogy egy ipari termelővállalatnak a részvényeiből intézményi befektetők jegyeztek, ezt mindenképpen sikeresnek értékelném. Jó lenne nagyobb stokkokat is piacra dobni, jó lenne, hogyha az érdeklődés nagyobb volna, de én azt hiszem, hogy az X-en piacnak a sajátosságai miatt még mindig korlátos az az érdeklődés, ami akár a Navigator, akár másik X-es papírok iránt jelenleg tapasztalható a tőkepiacon.
Milyen portfólió tartozik most a céghez?
Navigator csoport elsősorban ipari termelővállalatokba fektet. Ez gép alkatrészgyártást, készülékgyártást jelent. Olyan alkatrészeket gyártunk, ami különböző ipari berendezésekbe, különböző műszaki eszközökbe kerülnek be. A kedvenc példám szokott lenni egyébként az, hogy a Knorr-Bremsének gyártunk a fék berendezésébe alkatrészt, de egyébként gyártottunk magyar műholdakba olyan szerkezeti elemeket, amik a mai napig a föld körül keringenek és aktívan működő műholdak. Tehát nagyon szerteágazó az a gyártási tevékenység, amivel foglalkozunk. Ez a fő fókusz, ez a gyárbevételünknek a jelentős részét, és van még egyébként egy asztalos és rémszerkezetgyártó üzemünk, ahol pedig kiállítási standokat és belső építészeti, gyakorlatilag bútorokat és belső elemeket gyártunk. Ott hotelektől kezdve luxus ingatlanokig, irodaházakig nagyon sok helyre gyártunk különféle installációkat, és természetesen nagyobb kiállítási standokat. Tavaly például egy 1000 négyzetméteres standot gyártottunk egy svájci szőlőgépgyártó társaságnak, úgyhogy elég tágazó a gyártási tevékenységünk.
Egy ilyen portfólióval rendelkező társaság hogy kerül a tőzsdére? Mi volt a cél a tőzsdére lépéskor?
Ennek speciális háttere van. Úgy indult a mi tőzsdei történetünk az X-en-ben, hogy amikor a értéktőzsde elhatározta, hogy kis és középvállalatoknak létrehozza az X-en-be platformot, gyakorlatilag ennek a létrehozásában már a szabályozói környezet kialakításánál véleményünket megkérdezték, együttműködtünk, mint tanácsadó ebben az egész folyamatban, úgy, hogy amikor az első projektek elindultak, ezeknek egy jelentős része az a Navigator volt köthető. Volt egy ilyen alapvetésem, hogy ipari társaságú felvásárlásával szeretnénk foglalkozni, de ahhoz, hogy ezt a gyors növekedést mi meg tudjuk valósítani, ez egy elég komoly menedzsment csapatra van szükség. Amíg az első testvék megjelentek a Navigator csoportba, addig is el kellett tartani magunkat teljesen prózai módon, és hát azt találtam ki, hogy addig ez a szakértői csapat végezzen tanácsadói munkát. Közben jött a budapesti értéktőzsdén ez a lehetőség. Nomádként, nominated advisor tanácsadóként lehet dolgozni más vállalkozásoknak, és összekötöttük a kellemes a hasznossal. Az egyik oldalon a saját tanzatívinkat készítettük el ugyanazzal a szakmai csapattal, miközben a másik oldalon ugyanez a gárda azzal foglalkozott, hogy más társaságoknak menedzselt tőkebevonást és a tőzsdei regisztrációját. Most ugye mindeközben mi abban szembesültünk, hogy a kockázati tőke, bankhitel, más egyéb forrás lehetőségeket nézzük, ehhez képest sokkal-sokkal jobb feltételekkel lehet az X-en keresztül tőkét bevonni, és hát ezután jött az ötlet, hogy akasztják a hóhét, mi lenne, hogyha a saját ügyleteink finanszírozáshoz maga a Navigator is tőzsdére menne, és az X-en keresztül vonnánk be tőkét a navigátor saját ügyleteinek a finanszírozására. Úgyhogy innen jött, azt hiszem nagyságrendileg 8-9 társaságot vittünk tőzsdére, a navigátor maga is tőzsdére ment 2022-ben.
A tőzsdei jelenlét jelent egyfajta megbízhatóságot a külső partnerek felé, mondjuk egy finanszírozásnál vagy egy üzletkötésnél?
Tőzsdélévő cégnek meg kell felelni olyan elvárásoknak, amit mondjuk egy átlagos gazdasági társaságnak, aki nincsen tőzsdén, ilyen megfelelési és folyamatos információ nyújtási kényszere nincsen, megbízhatósági szempontból is többet nyújt. Tőzsdei társaságokkal is, ahogy látjuk, szokott probléma lenni. De azért ezek előreláthatók és előrejelezhetők sokkal-sokkal nagyobb mértékben, mint mondjuk egy nem tőzsdélévő társaságnál. Hogyha az ügyfelek oldaláról nézzük, akkor ez egy pluszbonitás vizsgálatnak mindenképpen beillik, azt hiszem.
Azon a piacon, amelyen a navigátor tevékenykedik, mennyire érezhetőek a gazdasági nehézségek, amik itt az utóbbi években jelen vannak a magyar valóságban?
A mi gazdasági számaink, hogyha mondjuk a 2023-as vagy a 22-es évet nézzük, akkor ezt nem mutatják. Egységesen összességében azt mondhatnám, hogy nem érzékelhető. Azért nem, mert annyira szerteágazó iparágakban dolgozunk, és annyira sokféle vállalkozásnak, hogy ezeknek a területein egyébként ez egy üzleti stratégia is volt, nem egyszerre jelentkeznek a problémák. Tehát mindig vannak problémák, természetesen nincsen, hogy ilyenek ne lennének, csak mondjuk amikor az egyik társaságunknál, amelyik mondjuk a kiállítás építésben vagy a belső építészetben dolgozik, ott problémát látunk, akkor az ipari cégeink meg jobban húznak. És ez fordítva is igaz, mondjuk ha csak hogy egy konkrét példával éljek, 2023-ban érzékeltünk visszaesést a belső építészeti piacon, konkrétan a Triforiumnak, aki megnézi az éves jelentésünket, csökkent a megrendelése a belső építészeti fitaut projekteknél, viszont jelentősen megugrott a kiállítási építési piaci megrendelés állomány, ami ezt kompenzálta. Ugyanez igaz keresztbe az iparban, hogyha ott visszaesik a kereslet, más ipari területen növekszik a megrendelés állomány. Tehát én azt hiszem, hogy az, ami ilyen általánosságban a sajtóban nagyon sokszor megjelenik recesszív időszak, azért én mindig el szoktam mondani, hogy én ezt árnyalnám. Ez nagyon-nagyon iparág függő, nagyon társaság függő, hogy mely iparágat, melyik társaságot hogyan érinti. Én nem beszélnék manapság olyan általános gazdasági recesszióra, mint mondjuk a 2008-as időszakban, amikor ugye egy teljesen más alapú és más hátterű társasági időszak volt. Most ezt én ilyen szelektív válságnak hívom, ahol bizonyos iparágak, bizonyos területein, ugye most klasszikusan az építőipar azért a legtöbb esetben, amikor probléma van ott nagyon hamar jelentkezik, ott ez megjelent az elmúlt egy néhány évben, de nagyon sok más iparágban nem.
Az, hogy egy cég külföldi piacokra vagy piacokra is dolgozik, az jelent egyfajta kiszámíthatóságot a tervezésnél?
Én alapvetően azt mondanám, hogy igen, nekünk ugye 60-70%-unk exportpiacokról jön, de hát most már ez is árnyalni kell, mert mondjuk mi ugye nagyon sokat dolgozunk Nyugat-Európában, arab országokban, és ezzel együtt azért mi is érzékelünk némi visszaesést, tehát eddig ugye mindenki azt mondja, hogy hát ha valaki exportra dolgozik, akkor sokkal stabilabb piacon van. Ma már megint csak én azt gondolom, hogy általánosságban ezt nem lehet kijelenteni, de az biztos, hogy azt, hogy mi mondjuk 12-féle iparágban dolgozunk, tényleg a műanyagipartól az elektronikáig, a nyomdaiparig, az energiaszektorig, a gyógyszeriparig, ugye nagyon sok helyre. Nekünk ez az, ami egy biztonságos stabilitást ad. Az, hogy ezeknek az ügyfeleknek még egy jelentős része ráadásul külföldön dolgozik, tehát az árbevételünk jelentős része exportárbevétel, ez azt gondolom, hogy a plusz erősséget vagy a plusz előnyt ad a társaságnak.
A Navigator Investments NRT igazgatóságának elnökével, Jutasi Zoltánnal Németh László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az adókörnyezet és a lakosságot jellemző tulajdonszemlélet sem kedvez annak Magyarországon, hogy cégek, intézmények adjanak bérbe lakásokat. Ezt mondta a Gránit Alapkezelő ingatlan alapokért felelős portfólió menedzsere. Idehaza a magánszemélyek dominálják az albérletpiacot is, miközben Nyugat-Európában a vállalati ingatlan befektetések nagyjából harmada bérleti célú lakásvásárlásnak számít, tette hozzá Jakab Zsolt. A szakértő szerint a kormányzati családpolitika is a tulajdonszerzést ösztönzi, piaci alapon viszont lenne igény az intézményi bérbeadásra, ami megkönnyítheti egyszerre több ember, mondjuk vendégmunkások egyidejű elhelyezését hasonló típusú és árkategóriájú ingatlanokban. Imre Lőrinc interjúja.
Magyarországon szerintem a legtöbbünknek az a meggyőződése, hiszen ezt tapasztaljuk a környezetünkben, meg saját magunknak is ez a preferenciája, hogy legyen egy örök lakásunk, tulajdonoljunk egy ingatlant, az a biztos, akár hitelre megvesszük, és az a miénk lesz sokáig, utána eladjuk, tovább értékesítjük a gyerekeinknek, unokáinknak, abból származhat valamiféle segítség, pénzügyi hozzájárulás az életkezdésükhöz, vagy ahol majd ők is lakhatnak. Szóval nagyon örök lakáscentrikusak vagyunk itt Magyarországon. Mennyire kirívóan magas Magyarországon ennek a tulajdoni szemléletnek az aránya összehasonlítva más európai országokkal?
Magas, tehát így európai viszonylatban talán Románia, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, ezek mindig a top 4 az utolsó mérések alapján, ez mind 90% fölötti tulajdonállással rendelkezik. Talán a másik véglet az Németország, Ausztria, Svájc, ebből is kifejezetten Svájc, ahol 42%-ról beszélünk, mondjuk Ausztria is ilyen 60% körüli, de az EU-s átlag az 70%.
Ehhez képest akkor mi elég magas szinten vagyunk, és akkor a régióban viszont nagyjából belesimulunk egy átlagba?
Hát ugye, mint említettem ezt a négy országot, ez a közvetlen régió, ha már egy kicsit távolabb megyünk, és talán elindulunk Nyugat-Európa fele, akkor mondjuk már Csehországban ez 78%, vagy ilyen 80% körül van, és Lengyelország egy 86%, tehát ott azért már egy kicsit ezek így változnak, hogy ezeknek pontosan mi az oka, ezek már ugye általában helyi adottságoktól függnek.
Ez volt a nyitó apropónk, hiszen akkor mondhatjuk, hogy az a piac, az intézményi lakásbérbeadói piac, amiről most fogunk beszélgetni, az akkor a magán tulajdonú albérlet piacon felül helyezkedik el, vagy amellett helyezkedik el. Ebből is kikövetkeztethetjük azt, hogy Magyarországon akkor ez egy nagyon szűkös piac egyenlőre. Mit takar egyébként ez a kifejezés? Hogyha intézményi lakásbérbeadásról beszélünk, akkor kik adnak bérbe, és milyen feltételek mellett?
Igen, ez nagyon fontos, tehát egyrészt a mérések gyakorlatilag sehol nem tudják megfogni egyetlen országban sem azt a privát befektetési szektort, ami egyébként nyilván egyébként Magyarországon nagyon erős, de majd erre mindjárt visszatérünk. Tehát amikor egyének vásárolnak lakásokat, és ezeket bérbe adják, ezt nem igazából lehet mérni mennyiségben. Az intézményi szektort, amikor nagy intézmények vásárolnak, tehát befektetési alapok, bankok, nyugdíjpénztárak, ezeket tudják mérni, mert itt 100 000, 10 000 akár, tehát ilyen nagyságrendű adásvételek is tudnak történni egy tranzakció keretében. Tehát ezeknek abszolút Nyugat-Európában megvan a helye, mint látszik, és hogyha komplementer nézzük, akkor ez elég nagy olyan tér van, ahol mondjuk ha azt nézzük, hogy 70% lakik saját lakásban, akkor 30% nem saját lakásban lakik, tehát ez bérel általában, és ebből kifelé egyébként Nyugat-Európában, hogy hosszú távú trend szerint is legalább 20-35% közötti arányban képviseltetik az ingatlan befektetések között az intézményi lakások adásvétele, és ezeknek egyébként 40-50%-át befektetési alapok teszik ki jellemzően.
Hogyha megnézzük a konstrukciót, akkor mik lehetnek a legfontosabb előnyei mondjuk egy bank számára, hogy egy ilyen elég nagy ingatlan portfóliót kezeljen, adjon bérbe? Ugye magánszemélyként azt szoktuk mondani, hogyha van egy jelentősebb összegünk, akkor hát aranytojás tojó tyúk az ingatlan piac, vásároljunk magunknak egy lakást, azt adjuk ki albérletbe, vagy hosszú távra, rövid távra, teljesen mindegy, de hogy azt a pénzt ilyen ingatlan formájában forgassuk. Cégeknél is van egy ilyen gondolkodás, hogyha jó hozamot akarnak elérni, akkor belecsapnak ebbe a piacba?
Érdekes módon nem. Tehát talán a legfontosabb, ez egy nagyon erős diverzifikációs eszköz. Tipikusan irodaházak, kereskedelmi ingatlanok, kiparingatlanok mellett létezik más olyan befektetési termék, és pont ugyanilyen befektetési termék egyébként a lakóingatlan is. Egyébként, ha most elmennék Nyugat-Európába, ott már főleg, hogyha angol száz területekre, akkor ott sokkal inkább már annyira kifonomult bizonyos tekintetben a befektetési rendszer, hogy akár lehet külön egészségügyi portfóliókat vásárolni, diákhoteleket vásárolni, tehát vannak ilyen specializált ingatlan alapok, amik egyébként ezeket vásárolják. Tehát alapvetően ez egy diverzifikációs eszköz, és hát ez nagyon fontos megjegyezni, hogy azért alapvetően ez az alacsonyabb hozam termelő képességgel rendelkezik, tehát ez egy kiegészítő terméknek jó, nem ettől kell elsősorban a nagy hozam növekedést várni, de ugye itt is meg kell különböztetnünk, két része van a hozamnak, az egyik maga a bérleti díjból termelt hozam, illetve, és ez itt egy kicsit azért a maga az intézmény piac bizonyos tekintetben külföldön főleg elválik, mert ott nagy portfóliókról beszélünk, ezek azok együtt mozognak.
Mekkora nagyságúak szoktak egyébként átlagosan lenni ezek a portfóliók?
Hát mondom, simán lehet 1-200, de vannak ilyen, amikor 10 000 lakás egyben történik. Nyilván ez a ritkábbik, de az ezres nagyságrend egyáltalán nem egy irreális szám. De a gyakorlatilag nagyon fontos a bérleti díjbevételen keletkezett hozam, illetve maga a lakások négyzetméter árának növekedéséből adódó értéknövekedés. Mert hát az van, ezt ugye láttuk az elmúlt években Magyarországon. Minden bizonnyal egyébként maga az ingatlan árak növekedése tette ki egyébként a befektetőknek, a magánbefektetőknek az értéknövekedésének a nagy részét.
Akkor van hozam, de nem ez a fő ok, ha jól sejtem, vagy jól értem, ami miatt kezelnek ilyen nagy ingatlan állományokat.
Igen.
Hanem akkor
hát
merül fel a kérdés.
Az, hogy meg lehet osztani, tehát hogy nem csak irodák tekintetében van, illetve egy nagyon fontos trend alakult ki az elmúlt. Én azt gondolom, hogy egyébként már Covid előtt elindult, hogy gyakorlatilag ez a living szektorban történő befektetés, ami egy ilyen ernyő alatt tartalmazza a lakóingatlanokat, a diák hoteleket, külföldön a nyugdíjas otthonokat is például, illetve még hát egy kicsit szegről végről, de ugye a hotelek is ugye ebbe beletett, de az általában egy külön kategória, mert hogy ugye az a feltételezés, hogy aludni valahol kell. És gyakorlatilag emiatt ez gyakorlatilag egy hasonló jó és biztos befektetésnek tűnik, mint mondjuk egy, mint amennyire most talán egy ilyen kereskedelemben az élelmiszerüzletet tudnám mondani, hogy élelmiszert azt kell vásárolni, tehát erre mindenképpen szükség lesz.
Adózási szempontból hogyan néz ki egy ilyen konstrukció összehasonlítva azzal, hogyha magánszemélyként adok ki egy bérleményt?
Hát igen, itt jön a neheze. Egyrészt külföldön nem tudom, ezt most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy nem vagyok ennyire ismerős adózásban. Ugye a magyar piacon valószínűleg ez egy nagyon erős hátráltatója a rendszernek. Picit még oda visszaugorva, hogy egy nagyon erős eleve a tulajdonhoz való hozzáállás, ezért egyébként viszonylag kevés a bérlakás. A bérlakások nagy része valóban egyébként magánszemélyek által van tulajdonolva és üzemeltetve, akik ugye adózás technikailag, hát mindenki úgy oldja meg, ahogy tudja, úgy adózik utána, hogy szeretne, vagy ahogy tud, nem biztos, hogy ugye, hogy egyébként a jogszabályok szerint ezt meg kellene tenni, de nagyon nagy valószínűséggel 99%-ig áfa nélkül történik egyébként az értékesítés, mert ugye mi magánszemélyként általában nem áfa alanyok. És akkor ugye itt jönnek be az intézmények, akiknek lehetősége van eldönteni, hogy ők áfásan vagy áfamentesen értékesítik, vagy hát adják bérbe a lakást. Csak hát igen, ám itt jön be, hogy a világviszonylatban is kiemelkedő a magas 27%. Tehát ha áfás lenne ez az ingatlan bérbeadás, akkor bizony 27%-os áfával kellene bérbeadni.
Hát igen, és akkor már magánszemélyként is ugye meggondolnánk, hogyha vonatkozna ez ránk, hogy...
Hát igen, és ugye, hogyha végfelhasználóként a 27%-os áfát egy átlag lakó nem fogja tudni visszaigényelni, és akkor ott tartunk, hogyha áfásan akarnék bérbeadni, akkor áfával csökkentve kellene nekem gyakorlatilag megállapítanom a bérleti díjat, ugyanis egy átlag vevőt vagy bérlőt azt nem fogja érdekelni, hogy én áfásan adtam bérbe, vagy nem, örül a végét fogja nézni a bruttó összeget. És akkor ugye van ez az áfás változat, illetve van a nem áfás, tehát lehetősége van a bérbeadónak nem áfásan bérbeadni a lakóingatlanokat is, de ebben az esetben egyébként akkor mindattól elesik egyébként, amitől egy intézmény egyébként, mint szervezet vagy mint cég, jogosult lenne egy áfa visszaigényésre, onnantól nem jogosult az áfa visszaigényésre. Tehát egészen kedvezőtlenné teszi ezt az adózást.
Van még más korlátja a magyarországi piac fejlődésének, a magyarországi piac kialakulásának? Hát áfa tekintetében nem hiszem, hogy itt jelentős áfa csökkentések lennének a következő időszakban. Van egyáltalán igény szabályozói oldalról, hogy ezt a piacot felpesdítsék, vagy jelenleg hogy ítéli meg? Kicsit ilyen tetszhalott állapotban van a piac, de van-e arra igény, hogy igazán feltámadjon és igazán komoly részarány szerezzen a bérlői piac teljességén belül?
Hát én úgy látom, hogy ez ugye egyértelmű, hogy az elmúlt években először is abszolút a tulajdon, magántulajdon szerzése volt támogatva kormányzatilag. Ez egyébként továbbra is fennáll, ugye rengeteg program volt a csók és egyéb programok tekintetében. Tehát ez mindenképpen egy alapvetés, de azt azért hozzá kell tenni, hogy erre van igény, tehát nem véletlenül alakul ki, és nem véletlenül van egyébként egy bérbeadói piac, és egy magánlakások is vannak bérbeadva, mert egyébként van rá igény, és van rá szükségeltetik. Azért azt hozzá kell tenni, hogy jellemzően a magántulajdon az egy sokkal erősebb röghözkötést jelent, sokkal kevésbé teszi egyébként mobillá munkaerőt. És maga az intézmények, hogy hol lépnek be ebbe, az talán is egy kérdés volt. Hát ugye valamit nem tud megvalósítani egy magánbérbeadó, tehát amikor valamilyen céges igények mondjuk megjelennek egy piacon, és azt mondja egy cég, hogy ő szeretne
20 munkást elhelyezni
valahova, hát ezt általában egy magánszemély, ezt viszonylag nehezen fog 20 lakást összeszedni, de ha össze is szed, és mondjuk nagyon gazdag magánszemélyről beszélünk, akkor is veszed, ez a 20 lakás ritkán van egy helyen, tehát akkor ez ugye nagyon nehéz ennek az egész menedzsmentje, és egyébként a bérbevevő oldaláról is. Ellenben, amikor ő mondjuk 20 lakást bekeres és megkeres egy befektetési alapot, vagy valaki, akinek ugye egyben van ez, akkor ő ott egyben le tud szerződni, jó esetben egy helyen, jó esetben ugyanazt a hasonló jellegű ingatlan ingatlanokat tudja mind a 20 embernek nyújtani, és akkor ugye nincsenek olyan különbséget, hogy mégis ki, akkor valaki a második kerületbe kerül, valaki meg a 8., valaki meg a 21. kerületbe, hogy hát akkor kit hogy helyezzenek el, mert akkor mindenki egy helyen van, és ez nagy lehetőséget nyújt.
Az alapján, amit elmondott, eszembe jutott, hogy valószínűleg a következő években egyébként egyre nagyobb igény keletkezhet arra, hogy mondjuk munkásokat nagy számban elhelyezzünk. Ebből a szempontból inkább én úgy vettem észre, hogy akkor a munkásszállók építése pörög most fel, de akkor erre mondjuk simán lehet egy alternatíva az az intézményi piac, amiről beszélgetünk.
Igen, ugye a munkásszállók azért ez egy nagyon, talán ezt is meg lehet említeni, ez Magyarországon az egy létező fogalom, azt még nem állítanám, hogy ez egy eszközosztály, mert ez egy intézményi szinten még ebből nem volt olyan nagy mozgolódás. Ez egy létező piac, ez jellemzően ez általában azért a fizikai munkások elhelyezésére szolgál, ugye, amikor miről beszélünk, ezek ugye általában inkább a fehér gallérós, tehát irodai munkaköröknek az elhelyezése szolgál, arra abszolút alkalmassá válhat egyébként.
A Gránit alapkezelő ingatlan alapokért felelős portfólió menedzserét, Jakab Zsoltot, Imre Lőrinc kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.